Kedves hallgatom! Máté evangéliuma csak 28 fejezetből áll, mégis nagyon jelentős könyv. Lényegében Mózes első könyve és Máté evangéliuma a Biblia két kulcsfontosságú műve. Amint ma elkezdjük Máté evangéliumának tanulmányozását, szeretném áthidalni az Ó és Új Szövetség közti szakadékot, mert ahhoz, hogy helyesen értékeljük és megfelelően értelmezzük az Új Szövetséget, csak nem elengedhetetlen, hogy valamit tudjunk erről a megközelítőleg 400 esztendős időszakról. Ez az a korszak, amely Nehémiás és Malakiás napjai, valamint az Úr Jézus Krisztus betlehemi születése között eltelt. Megfigyelhetjük, hogy miután Malakiás elvégezte munkáját, a mennyből nem jött több üzenet. A mennyei rádióállomás 400 esztendőre elnémult. Aztán egy napon az Úr angyala megszólalt az imádkozás idején, amikor egy Zakariás nevű pap állt a jeruzsálemi oltárnál. Az angyal meghirdette neki keresztelő János születését, aki előfutára lett az Úr Jézusnak. Később látjuk, hogy keresztelő János milyen fontos szerepet töltött be Máté evangéliumában. Megfigyelhetjük, hogy sok esemény történt az alatt a 400 éves időköz alatt, jól lehet, néma korszaknak nevezzük a Szentírás tekintetében. Ez az időszak mozgalmas és változatos volt ezeknek az embereknek a történetében, és sok tekintetben egyúttal tragikus korszaknak is tekinthető. Júda belső helyzetében radikális átalakulás történt. Egy új kultúra, más intézmények, ismeretlen szervezetek keletkeztek ez idő alatt, és ezek közül sok új jelenség megfigyelhető az Új Szövetségben. A világtörténelem óriási lépéseket tett az Ó és Új Szövetség közti korszakban. Az Ószövetség a Méd-Perzsa birodalommal zárult, ami akkor uralkodó hatalom volt. Úgy szintén Egyiptom hatalmával is számolni kellett a világpolitikában. Az Ó és Új Szövetség közti időszakban mindkét állam eltűnt a színről, mint kiemelkedő nagyhatalom. A világhatalom keletről nyugatra, Ázsiáról Európára, Média-Perzsiáról Görögországra csúszott át. Amikor az Új Szövetség elkezdődik, egy új hatalom, Róma uralja a világot. Bizonyos fontos dátumok figyelembe vétele madártáblatból bemutatja a nagy átmeneti időszakot. A történészek eltérnek az időpontok rögzítésében, ezért a következő dátumokat megközelítő adatoknak lehet tekinteni. Krisztus előtt 480. A perzsa Xerxes legyőzi a görögöket Termopülénél, de vereséget szenved a szalamiszi csatában, mert a vihar nagy csapást mért a hajóhadára. Ez volt Kelet utolsó próbálkozása a világuralomra. Krisztus előtt 333. Nyugatról jött egy kos, amiről Dániel a 8. fejezetben ír. Ez volt Nagy Sándor, a nagy szarvú kos. Isszosznál ő vezette győzelemre az egyesült görög hadakat a perzsák fölött. Krisztus előtt 332. Nagy Sándor meglátogatta Jeruzsálemet. Bemutatták neki Dániel proféciáját, amely róla szólt. Ezért megkímélte Jeruzsálemet. Jeruzsálem aközött a néhány város között volt, amelyet megkíméltek. Krisztus előtt 323. Nagy Sándor meghalt Perzsiában. Nyilvánvalóan oda akarta áthelyezni birodalmának központját. Aztán a keleti és nyugati világbirodalmat négy tábornoka osztotta fel. Krisztus előtt 320. Ptolemeusz szótér Egyiptomhoz csatolja Júdeát. Krisztus előtt 312. Szeleukusz megalapította a szeleucidák birodalmát, azaz Szíriát. Igyekezett elfoglalni Júdeát, és ezért Júdea csatatérré változott Szíria és Egyiptom között. Ez a kis ország ütköző állammá lett. Nagyon hasonlított ahhoz a régi divatú mosódeszkához, amelyet nagymamáink használtak a mosóteknőben. Föl-le, dörzsölték a ruhákat. Ez a két ország így járt végig föl és alá Júda kis országában. Krisztus előtt 203. Nagy Antiochusz elfoglalta Jeruzsálemet, és Júdea Szíria befolyása alá került. Krisztus előtt 170. Antiochusz Epifánesz birtokba vette Jeruzsálemet, és megszentségtelenítette a templomot. Dániel könyvében, a 8. rész 9. versében úgy említik, mint kis szarvat. A zsidó történelem Nérójának szokták nevezni. Krisztus előtt 166. Mattathiász, Judea papja lázadást indított Szíria ellen. Ez a Makkabeus korszak kezdete. Valószínűleg Izrael népe sohasem szenvedett kegyetlenebbül, mint éppen ebben a korban, és még sohasem voltak hősiesebbek, mint ez időszak alatt. Makkabeus Júdás, akinek a neve azt jelenti, hogy kalapács, vezetőjükké lett, és szervezte a lázadást. Krisztus előtt 63. A római Pompeius elfoglalta Jeruzsálemet, és Izrael népe egy új világhatalom uralma alá került. Római kormányzás alatt voltak Jézus születésének idején és végig az újszövetségi korban. Krisztus előtt 40. A római szenátus Heródest nevezte ki Júdea királyává. Tőlük még sohasem volt gonoszabb család vagy gonoszabb ember. Beszélhetünk tomboló maffiáról, de ez a család mindegyiket túlszárnyalta. Krisztus előtt 37. Heródes elfoglalta Jeruzsálemet, és megölte Antigonuszt, az utolsó Makkabeus királypapot. Krisztus előtt 31. Augustus császár Róma uralkodójává lett. Krisztus előtt 19. Elkezdődött a heródesi templom építése. Az építkezés elég jól haladt, amikor az Úr Jézus megszületett, és folytatódott tovább az újszövetségi korban is. Krisztus előtt 4. Az Úr Jézus megszületett Betlehemben. Radikális változások történtek Júdea népének belső életében amiatt, amit átéltek az intertestamentális korban. A babiloni fogság után elfordultak a bálványimádástól, és eszeveszetten kezdtek harcolni a törvény alapján álló szentség érdekében. A törvény lett a bálványukká. A klasszikus héber a mindennapi nyelvezetben átadta helyét az arámnak. Jól lehet, a hébert is megőrizték zsinagógáik számára. Úgy tűnik, a zsinagógák a fogság után jöttek létre. Az lett az életük középpontja Júdeában, és mindenütt, amerre mentek a világon. Számos párt is keletkezett e nép körében, amelyeket említ az Új Szövetség, és amelyekről addig még sohasem hallottunk az Ószövetségben. Farizeusok. A farizeusok az uralkodó pártot alkották. Az volt a céljuk, hogy védelmezzék a zsidó életmódot minden idegen befolyástól. Szigorú törvényeskedők voltak, akik hittek az Ószövetségben. Politikájukban nacionalisták voltak, és helyre akarták állítani a királyságot Dávid családi vonalán. Ezért vallásos politikai pártként működtek. Ma úgy neveznénk őket, hogy fundamentalista teológusok és politikailag jobboldaliak. Szadduceusok. A szadduceusokat a gazdag és szociális gondolkodású személyek alkották, akik meg akartak szabadulni a hagyománytól. Vajon nem emlékeztet ez minket a mai időre? Nem érdekes, hogy az országok gazdag családjai liberálisok? A morzsák még mindig hullanak a gazdagok asztaláról. Készek odaadni a morzsalékokat, de nem adják föl javaikat, ebben bizonyos lehetsz. A szadduceusok liberális nézeteket képviseltek teológiájukban, és elvetették a természet fölöttit. Ezért szemben álltak a farizeusokkal. A szadduceusok szoros rokonságban voltak a görög epikúreusokkal, akik azt a filozófiát vallották, hogy egyél, igyál, gyönyörködjél, holnap úgyis meghalunk. Talán ma a szadduceusoknak ez a téves eszméje uralkodik köreinkben. Valójában próbálták elérni a jó életet. Azt gondolták, hogy azzal győzik le testi kívánságaikat, hogy kielégítik azokat, és ha szabadon engedik a gyeplőt, akkor többé nem kell törődniük kívánságaikkal. Korunkban sokan ugyanezt a filozófiát képviselik. Elmondhatom, hogy akkor is ezzel próbálkoztak, de hiába, és ma sem válik be. Írástudók. Az írástudók a törvény hivatásos magyarázóinak csoportját alkották, és Esdrás korából származtak. Belőlük lettek a szőrszál hasogatók. Sokkal inkább törődtek a törvény betűivel, mint a törvény szellemével. Amikor az idős Heródes behívta az írástudókat, és megkérdezte, hogy hol kell Jézusnak megszületnie, tudták, hogy Betlehemben. Azt gondolnád, hogy azonnal fölültek a tevék hátára, és lementek Betlehembe, hogy meglássák, de ez nem érdekelte őket. Átitatta őket a törvény betűinek a bűvölete. Barátom, nagy veszély van abban, hogy valaki csak információt és ismeretet akar szerezni a Biblia alapján, és aztán nem alakítja át gyakorlattá, és nem engedi, hogy életének részévé váljék. Az ige tanulmányozás által megismerhetjük a Szentírás alaptényeit, és a bennük rejlő teológiai igazságokat anélkül, hogy megengednénk, hogy Isten igéje foglalja el a szívünket. Az írástudók ebbe a kategóriába tartoztak. Be kell vallanom, hogy korunkban a legkeményebb szívű emberek, akikkel találkoztam, fundamentalista alapon álltak. Képesek voltak valakit darabokra tépni csak azért, hogy bizonyos kis pontokhoz ragaszkodjanak. Fontos ismernünk Isten igéjét, Ez elmaradhatatlan szükségesség. De azt át is kell alakítanunk az életünkre vonatkozóan, és tovább kell adnunk másoknak. Heródiánusok. A heródiánusok pártot alkottak Jézus napjaiban, és szigorú politikai megalkuvást gyakoroltak. Igyekeztek Heródes uralmát biztosítani a trónon, mert azt akarták, hogy hatalmon maradjon a pártjuk. Az intertestamentális korszak a nagy irodalmi tevékenység ideje volt annak ellenére is, hogy nem kaptak kinyilatkoztatást Istentől. Az Ószövetséget az egyiptomi Alexandriában lefordították görögre, a Krisztus előtt 285-től 247-ig terjedő idő alatt. A 12 törzs mindegyikéből 6-6 személy végezte a fordítást. Innen ered e fordítás Septuaginta elnevezése, ami azt jelenti, hogy 70-es. Ezt a fordítást használta Pál, és ami urunk nyilvánvalóan belőle idézett. Az ószövetségi apokrifákat ebben a korban írták. Ez 14 könyv, amelyek nem viselik magukon az ihletettség vonásait. Van két pseudepigráfiának nevezett könyv, Salamon Zsoltára és Énók könyve. Az ószövetség két szereplőjének a nevét viselik, de nincs semmi bizonyíték arra, hogy ez a két személy írta volna. Jól lehet ezt a kort Isten hallgatása jellemezte, nyilvánvaló, hogy Isten készítette a világot Krisztus érkezésére. A zsidó nép, a görög civilizáció, a római birodalom és távol-kelet forrongó tömegei mind készültek a megváltó jövetelére, amennyiben kialakították a színteret, amit Pál úgy nevezett, hogy az idők teljessége. A négy evangélium annak a kornak a világában négy főbb csoport felé irányult. Máté az evangéliumot Izrael népének írta. Ez az evangélium először héberül íródott, és elsődlegesen a maga korának vallásos embereihez szólt. Márk evangéliuma a rómaiaknak szóló üzenet. A rómaiak a tettek emberei voltak, akik hittek a kormányzásban, a törvényben és a rendben, hogy e módszerek által uralhassák a világot. Nagyon sokan úgy érzik, hogy ma is így kellene tenni. Igaz, hogy törvényes rendnek kell lennie, de a rómaiak hamar rájöttek, hogy ezzel nem tarthatják kezükben a világot. A világnak szüksége volt hallania valakiről, aki hitt a törvényben és a rendben, és aki ugyanakkor a bűnök bocsánatát és Isten kegyelmét és irgalmát ajánlotta. Ez a valaki, ami urunk, akit Márk evangéliuma mutat be a rómaiaknak. Lukács az evangéliumot a görögöknek, a gondolkodó embereknek írta. János evangéliuma közvetlenül a hívőknek szól, de közvetve a keleti embereknek, ahol titokzatos milliók éltek, mindnyájan szabadításért kiáltva abban a korban. Ma mindenünnen hallatszik a kiáltás a világon a szabadító után. A vallásos embernek Krisztusra, és nem vallásra van szüksége. A hatalomban levőknek megváltóra van szükségük, aki képes őket megszabadítani. A gondolkodó embernek olyan személy kell, aki betölti minden szellemi és lelki szükségletét. És bizonyára a nyomorult embernek ismernie kell a megváltót, aki egyedül képes arra, hogy megszabadítsa és fölépítse, hogy Istennek élhessen. Máté evangéliumát egy vámszedő írta, akire az Úr Jézus nagyon határozott módon ráhelyezte a kezét. Máté az Úr Jézus követője volt, majd apostollá vált. Papiász mondja, Eusébius megerősíti, és a többi apostoli egyházatja is egyetért azzal, hogy ezt az evangéliumot Máté eredetileg héberül írta Izrael nemzetének, e vallásos népnek. Most nincs időnk rá, hogy mindezt kifejtsük, de Isten előkészítette ezt a népet Krisztus világra jövetelére. Ő ebből a népből származott, ahogy maga az Úr Jézus is hirdette. Az üdvösség a zsidók közül támad. János evangéliuma, 4. rész, 22. vers. Egy nagy német történész mondta, hogy Isten előkészítette a megváltót, hogy az üdvösség a zsidók közül Izraelből származzék, és előkészítette a pogányokat az üdvösségre, mert elveszett állapotukban szükségük volt rá. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám! Köszönöm, hogy újból kezembe vehetem a Bibliát, és elkezdhetem Máté evangéliumának tanulmányozását. Már a kezdet kezdetén azt kérem tőled, hogy szent lelkeddel vezess, hogy megértsem és szívembe rejtsem beszédedet. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Ámen.